Tehát amikor mi bemutatkozunk, akkor ugye arról beszélünk, hogy kik vagyunk. Ez igazából az identitásunkról is beszél. És amikor én arról gondolkodtam, imádkoztam, hogy miről legyen ma szó, bevallom, benne volt a kerékpározás is, mert éppen hallgattam egy nagyon jó kis tanítást, és az jött, hogy identitás. És hát nézzük az identitást, ugye amit először... Amit először ugye ebben a témában megláthatunk, jól ismert ige szakasz, ugye 2 Korintus 5.17, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, íme új jött létre. Jó sokan gondolnátok, hogy figyelj, ez már itt jön ki, itt egészen itt vagy már följebb. Tehát ezt már olyan sokszor hallottuk, hogy oké. Itt ugye ilyenkor meg szoktuk kérdezni, hogy oké, de itt mi az, ami újjá lett? Menjünk egy picit előrébb, vagy úgy értem, hogy időben hátrébb. Az 1 Mózes 1.26.31-ben a teremtésnél a következőt olvashatjuk, amikor Isten megteremtette az embert. Azt mondja, akkor ezt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára, hasonlóságára, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képmására, vagy a maga képére, ez még a régi fordításból benne van. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette férfiúvá, és asszonnyá teremtette őket. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Tehát, hogyha magadra nézel, és most azt járjuk körbe, hogy identitásunk, mi a mi identitásunk, akkor azt kell lássuk, hogy figyelj, Isten teremtménye vagy. Isten rád azt mondta, hogy íme igen jó. Minden jó. Íme igen jó. Azt mondta rád, hogy íme igen jó. Következő fejezetben már a következőt olvashatjuk. Ugye tűnjön föl, de biztosan feltűnt eddig is, hogy igazából Isten megteremtette az embert a 6. napon. Amit most olvasunk, ez a 7. nap. Ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte az órába, így lett az ember élő lélekké, élő szellemmé. Tehát 6. napon megteremtette Isten, de akkor még maga az ember már élt, fizikailag élt, meg volt lelke, de Isten az ő szellemét lehelte bele, és akkor nyilvánította azzá, és olvashatjuk, hogy az ember ettől lett élő. Ettől lett élő, hogy az atya szellemét kapta. És tudjuk jól, tehát így lett az ember élő szellemé. Vagy élő lélekké. Tehát, hogy az atya szelleme van bennünk, volt bennünk. És ismeritek a történetet? Igen. Ismeritek a történetet? Ugye azt írja, hogy de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Mindenki jól tudja a történetet, hogy mi történt. Ugye Ádám és Éva, vagy Éva és Ádám, mindegy. De hogy mi történt? Ugye mindenki tudja. Mi történt abban a pillanatban, amikor beleharaptak az almába? Éva beleharapott az almába, át se tudta, vétkezett, de hogy át se tudta adni Ádámnak, mert abban a pillanatban kimúlt. Ez igaz? Pedig ott azt olvasom, hogy abban a pillanatban, vagy hát amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Ez azt jelenti, hogy várjál, azért nem telt le 24 óra, megválták 24, mind a kettő meghalt. Mind a kettő meghalt. Tehát fizikaiban, köszönöm, szellemi síkon, igen. Tehát pontosan, a szellemi síkon a halál, Egyébként a Bibliában a halál az nem feltétlenül jelenti azt, hogy te mint meghaltál, és ott vagy bent a gödörbe, hanem hogy szellemi síkon elválasztottá váltál Istentől. Tehát mi a szellemi állapot? A szellemileg halott állapot, mert szellemileg halott állapotba került Ádám és Éva. Az, hogy elválasztott lett Istentől. És ugrunk egy nagyot az Efezusba, a Pál apostol leveléhez, aki azt mondja, hogy ti is megelevenedtetek, tehát titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát ti halottak voltatok, de megelevenített titeket. És tudjuk, hogy ugye ha azt hiszük, a biológiai életben voltunk az újjászületésünk előtt, de a halott szó, ahogy hallottuk is, szellemi értelemben volt érvényes ránk. Tehát röviden, ebben születtünk Ádám és Éva óta, ebben születtünk bele, hogy szellemileg elválasztottak voltunk Istentől, halottak voltunk. Még szerintem ezt ki is emelem, tehát a Bibliában a halott szó azt jelenti, hogy próbáltam egy picit képletesen közelhozni az elválasztást, elválasztottság. Hát most kinek mi jut eszébe a tojásról, meg a fehérjéről? Nem biztos, hogy az elválasztás, de minden esetre elválasztás. Ugye azt beszéli. A másik meg, amit lehet látni, lehet, hogy rosszul lát, vagy nem teljesen. Itt vannak katonai repülőgépek, és egy katonai repülőgép keresztül megy a többi. Most ne lovagoljunk a képen, mindegy, elválasztott. Szerintem mindenki érti. Jó, menjünk tovább. Tehát ugye mi is elválasztott állapotban voltunk, tehát halottak voltunk szellemileg, és milyen jó, hogy minket megelevenített. Mert hogy ugye halottak voltunk vétkeinkben és bűneink miatt. Ha tovább megyünk, a János evangéliumában a következőt olvashatjuk, ugye Jézus azt mondja, hogy Jézus válaszolt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, lélektől, nem mehet be az Isten országában. Ami testtől született, test az, ami szellemtől született, szellem az, vagy lélek az. Tehát röviden az újjászületés, az tulajdonképpen teljesen ugyanolyan, mint ahogy a bébi újjászületik, és most már nem tudom, hogy ide raktam ebbe a képet, vagy sem. Szóval újjászületéskor a következőt kapjuk, újjászületés, Galata 4:6, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Tehát az az elválasztottság, amiben mi beleszülettünk, ez megszűnt abban a pillanatban, akkor megváltozott, amikor mi újjászülettünk, amikor mi hittel beleléptünk ebbe, hittel elfogadtuk Jézus kereszthalálát, és magunkra nézve érvényesnek, tehát szánkkal az Úrnak valljuk Jézust, és szívünkben pedig hisszük, hogy feltámasztotta a halálból. Tehát az ő szelleme által azt kiáltjuk, hogy apuci, mint ahogy a gyerekek, ugye az abbá, hogyha az azt jelenti, hogy apuci egyébként. Most így egy képet kerestem azzal, hogy milyen állapotban mondhatjuk azt, hogy apucika, általában a gyerekek, most lehet anyucikát is mondani, elnézést, de hogy az a lényeg, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak a apukájukkal van jó kapcsolatuk a gyerekeknek, mert egyébként igen, nem, hanem hogy nyilván az anyukájukkal is, de hogy lényeg, hogy ezáltal, az ő szelleme által kiálthatjuk felé ilyen örömmel, hogy apucika, édesatyám. Na most, ha megyünk tovább, tehát akkor itt most visszajutottunk az eredeti kérdésünkhöz, ismétlen mit járunk körül, az identitásunkat járjuk körül. Ugye 2 Korintus 5:17-ben régiek elmúltak, íme újjá lett minden, hát a szellemünk lett újjá. Mert ugye fizikailag megvoltunk, csak szellemileg voltunk halottak, és újjá lettünk. És azt mondja, egyetlen mód arra, hogy lássuk, mivé váltunk, hogyan, persze mindenki tud olvasni, az ige tanulmányozásával láthatjuk azt, hogy milyenné váltunk. Ezt is szerintem ismeritek múltóra. Szóval az előző alkalommal, amikor körbentünk, egy videót néztünk meg teljesen rendhagyó módon, és abból egy életképet hoztam, nagyon sokat lehet erről beszélni, nem szeretnék, csak inkább itt ezt a képet emelném ki. Mit látunk a képen, aki esetleg ezt nem látta, hogy a személyiségünk, a helyesebben, bocsánat, szóval, hogy mi magunk, mint fizikai, ugye a most keresem hirtelen, igen. Szóval hogy azt látjuk, hogy ugye test, szellem és lélek hármasából állunk, míg a testet egy sima tükörből láthatjuk, az a lelkünk az, ami mentalitásunk, amit megtanultunk, az érzéseink, a szocializálódás során, a haragunk, stb. Meg kell újítanunk az elménket, mert maga az elménk az egy olyan, mint egy nyitott szelep, amely befolyásolja, hogy a szellemünkből mennyi áradhat a testünkbe, és ugye a szellemünk az az énünk, amely által mi kiáltjuk az atyához, hogy abbá, apucika, tehát akivel mi a kapcsolat, igazából mi a szellemünkön keresztül létesítjük a kapcsolatot az atyával, és a szellemünkben mindez a szellem gyümölcsei ott vannak már. És a szellemünket bizony, ugyanúgy, mint ahogy emitt egy tükör által, itt is tükör, csak az a tükör maga a szent írás. Tehát az ige tanulmányozása által láthatjuk, hogy kiké is váltunk, mi is, kik is vagyunk mi identitásunkban. És igenis lényeges az elménk, mert az elménk befolyásolja azt a szelepet, amit az előbb is említettem, hogy ebből a sok-sok áldásból és nagy ajándékokból mennyi jut a fizikai testünkhöz. Az egy dolog, hogy mit érzünk, meg mit mond a testünk, és ez az, ami valójában ugye szellemünkben vagyunk. Na, de ebből csak azt szerettem volna, hogy az ige tanulmányozása, mint tükör láthatjuk. Nem tudjuk érezni, hogy milyenek vagyunk szellemben, de a tükör, mint igéből megláthatjuk. Most néhány igén keresztül végigmennénk, és tennék föl kérdéseket is, és várok is választ erre, tehát nem egy ilyen költői kérdésként, jó? Tehát azt mondja, aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele, vagy egy szellem ővele. A kérdés, mit mond ez a vers, mi történik velünk? Nem instant a válasz, van, hogy ugye vissza kell menni, újra kell olvasni. Tehát mit mond ez a vers? Mi történik velünk? Nagyon jó. Így van. Tehát szellemünk egyesül az Úrral, egyé váltunk vele. Következő, Efezus 3:17, hogy Krisztus lakjon hit által a szívünkbe, szívetekbe, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Kérdés, hol lakozik most Krisztus? Így van. Bár ez egy női szív, de férfi szív is lehetne. Ez így van. Bocs. Következő. Hogyan történik mindez? Az ige hely marad. Hogyan történik mindez, hogy Krisztus lakjon a szívetekbe, szeretetbe meggyökerezve? Hitáltal, látom az a... Pontosan, hitáltal. Hitáltal történik az, hogy Krisztus lakik a szívünkbe. Ez nem automatikus, ezt hitáltal. Következő, 1 János 5:12. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Kérdés, kinek kell a birtokunkban lennie ahhoz, hogy üdvözüljünk? Tehát kinek kell a birtokunkban lennie ahhoz, hogy üdvözüljünk? mit láttok? Hunyorítsatok egy picit, a szemetekkel hunyorítsatok. Jó, aki ismerte, az most ne spoilerezünk, de hogyha behunyorítod a szemed, akkor látsz valamit, ugye? Hunyorítsd egy picit. Mindenki látja? A fiúnak, Jézus Krisztusnak, most annyit tettem, hogy egy kicsikét kisebbé tettem a képet, már egyből sokkal jobban látszik. Így van, Krisztusnak kell a birtokunkban, tehát Krisztus szert, Krisztus nélkül nem működik. Kolossé, azaz, hogy Kolossé levél. Tehát 1.26.27, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között, ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Kérdés, mi volt az a titok, amely el volt rejtve korszakokban és nemzetékeken át, de most megjelent? Mi az, ami megjelent? Na, mi jelent meg? Az, hogy bennünk van a Krisztus, és ez a bennünk lévő Krisztus reménysége a dicsőségnek. Pontosan, nagyon jól mondtátok. Annyira jók vagytok. Efezus 4.23.24, újuljatok meg lelketekben, elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Tehát, valóságos igazságban és szentségben. Kérdés, mit teremtett meg igazságban és valódi szentségben? Mit teremtett meg? Az új embert. Nagyon jó. De az új ember alatt erre gondolt? Menyecske és új ember. Érted? Érted? Jó, hagyjuk. Tehát, hogy így van. Tehát új ember. Új emberek lettünk. Tehát, ami igazságban és valódi szentségben megteremtetett, az az új ember. Nagyon pihent voltam, igaz? Jó. Tehát, az az új ember ott. Következő, 2 Korintus 5.21, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hatalmas, igen. Kérdés, kinek az igazságával rendelkezünk? Pontosan. Isten igazságával rendelkezünk Krisztusban. Amiről valahányszor föltekintünk a keresztre, ordít róla, hogy ő Jézus, aki nem ismert bűnt, de bűnné lett értünk, hogy mi igazság legyünk, Isten igazsága legyünk. Halleluja! Efezus 1.4, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kérdés, milyen állapotban van a hívő Isten előtt? Milyen állapotban van a hívő? Azaz, hogy ti, aki ismeritek az atyát, milyen állapotban van ez alapján Isten előtt? Tökéletes. Ti tudtátok, hogy mi van? Nagyon jó. Annyira jók vagytok. Vagy csak simán értelmezni tudjátok az írottakat. De egyébként az van, hogy ezt csak így, csak úgy word-wordlik nem lehetne. Szóval, hogy mondják azt, tehát így szó szerint értelmezni. Szóval ehhez azért a gondolatban ott kell lenni. Tehát így van, szentek és fedhetetlenek lehettünk, és vagyunk előtte. Tehát mi szentek és fedhetetlenek vagyunk. Ugye a szent, bocs, a szent az azt jelenti, hogy elválasztott. Ez már fájt. Jó? Tehát szelektív. Tudjátok, a szent az azt jelenti, hogy elkülönített. Jó, tehát csak, hogy itt részletezzem még egy picit, ez azt jelenti, hogy tudjátok, ahogy a szemetet szétválasztjuk, de nem úgy vagyunk szétválasztva, de egyébként a szent, mint Isten számára elkülönített. Jó. Efezus 1.6, két verssel odébb, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Kérdés, hogyan fogad el minket Isten? Most vissza egy picit komolyra, tehát azt mondjuk, hogy az a kérdés, hogyan fogad el minket Isten? És most már nyilván te, mint Krisztus gyermeke, hogyan fogad el téged Isten? Ez alapján. Az igény az, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Hát szeretett fiában fogad el, Krisztuson keresztül fogad el minket. Mert ő tulajdonképpen, hogyha azt vesszük, tudjátok, mint ahogy a kontaktlencse, vagy a szemüveg volt, emlékeztek, az egy döntés, a szeretet volt a szemüveg. Szintén, hogy igazából ő a szeretett fiún keresztül néz minket, lát minket. Tehát a kérdés az, ezek után, az identitásodra vonatkozóan, hogy ki vagy. Mi a te identitásod? Ugye ez az, amit felolvastam, ezen már tovább is léphetek. Ugye a ChatGPT valahogyan meghatározza magát. Identitást ad. Láthatjuk, hogy valójában kik vagyunk. Kik vagyunk mi identitásunkban, és azt is láthattuk, hogy hogyan tekint ránk az Atya. Olvashatunk egy gyönyörű történetet, és ezt a történetet ismét ismeritek szerintem a Máté 16:13-18-ból. Mégpedig ugye ez az a történet, amikor ugye Jézus beszélget a tanítványokkal. 13. Úgy kezdődik, ugye, hogy Péter vallás tétele. És szóval ismeritek, előtte van a 4000 meg az 5000 ember megvendégelése, aztán egyszer csak a tanítványok azt veszik észre, hogy átmentek a túlsó partra, de semmilyen ételük van, kétségbe esnek, persze előtte mondja nekik Jézus, hogy de óvakodjatok a farizeusok kovászától. Most voltak túl 4000, illetve 5000 ember megvendégelésén, ez valahogy nem állt össze számukra, és utána azt mondja, hogy amikor pedig Jézus Cézárra a Filippi környékére ment, onnan olvasom, megkérdezte tanítványait, az ember fiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És akkor megkérdezi Jézus tőlük, hogy és ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket, ti kinek tartotok engem? Péter, mit mond Péter? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ugye erre azt mondja Jézus, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És amit már nem vágtam be, hogy egyébként néhány verssel tovább, néhány pillanattal tovább, Jézus ugye beszél arról, hogy jelzi az ő halálát. Ugye beszél arról, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie vénektől, főpapoktól, írástudóktól, és meg kell öletnie. És azt is jelzi, hogy harmadnapon fel kell támadnia. Péter ugye félrevonta Jézust, és feddeni kezdte, hogy Isten őriz, Uram, ez nem történhet meg veled. ő pedig megfordult, és azt mondta Péternek, akinek az előbb mit jelentett ki, azt mondja Péternek, távozz tőlem, Sátán, botránkozásomra vagy nekem, mert nem Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberekére. Hogyan fér ez össze a kettő? Van egy tök nagy kijelentés Jézusról. Ő a messiás, a felkent, az, hogy Krisztus, te vagy a Krisztus, te vagy a felkent, te vagy az, akire vonatkoznak a sok-sok profécia. Te vagy a Krisztus, te vagy a felkent, az élő Isten fia. És utána ez a kijelentés. Emlékeztek, hogy sokan ezt összekötötték azzal, itt ugye, hogyha az görögöt megnéznénk, akkor két dolog van. Ugye van egyszer egy... Igen? Azt mondja, hogy ezen a kősziklán, az a kőszikla, az a szó, azt a kősziklát, ha megnézitek az eredetiben, akkor egymás mellett van a két szó, azaz, hogy van a Petró, vagy valami ilyesmi, tehát úgy értem a Péterre vonatkozó, meg van a Petré. Mindegy, aki jobban ért hozzá, biztosan jobban el tudja mondani, de a lényeg, hogy a kettő nem ugyanaz. Az egyik kavicsocskát jelent, a másik meg nagy kőtöm, nagy sziklát jelent. A Péter neve azt jelenti kavics, kövecske. Itt a kőszikla a nagy sziklát jelenti. Egy nagy alapot jelent. Valami, ami nagy alap. És ugye megoszlanak egyébként erről a vélemények, de alapvetően itt most van, aki azt mondja, hogy a kijelentés maga az alap, a kijelentés, az a kijelentés, hogy te vagy a Krisztus. Ezen a kijelentésen, ezen a vallomáson, mint hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ezen építem fel az egyházamat. Van, aki azt mondja, hogy igazából, ha úgy megnézzük az igét, akkor Krisztus többször beszél önmagáról, mint sarokkőről, mint alapról. Tehát, hogy ő maga az alap ennek az igazságnak az alapja, amin nyugszik az egyház. Tehát ebből az egészből azt szerettem volna kihozni, hogy van-e kijelentésed? Kijelentésed-e van-e neked arról, hogy ki számodra Krisztus? Rá tudsz-e állni az ő kijelentésére, ő rá, mint sarokkő, aki azokat az igazságokat elhozta számodra, amikről az előbb beszéltünk, hogy kivé lettél, mi a te identitásod. És az identitásról még egy nagyon-nagyon rövid kis valamit, azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, ugye ez volt a kijelentése, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És kérdés, hogy igen, Léci, hogy kérdés, hogy ezt ti ismeritek-e, nem kell, hogy hang legyen vele, majd én beszélek róla, és át tudnád-e húzni a másik oldalra esetleg. Na most ez igazából egy tanmese, és valójában lehet, hogy ismeritek, identitásról szól. Indulata, szerintem nincs hangja, nem kéne, hogy legyen elméletileg, de is legyen, majd beszélek. Ugye a csirke és a sas, amit látunk, 2 perc az egész, egy ember talált egy tojást, helyesebben nem tojást, hanem igazából mindegy van. Szóval talált egy kis madarat, és azt gondolta, vagy hát ő azt mondja, hogy tojás, mindegy, akkor berakta a tyúk alá, kikelt a tojásból a valami. Kikelt belőle. És azt gondolta, hogy hát oké, akkor majd felnő velük együtt, tehát maga a kis sas szépen a tyúkokkal, csirkékkel együtt szépen fel fog növekedni, kapirgálni fog, keresi a kukacokat, stb. Stb. Tehát együtt élt, nyilván egy családban növekedett föl, látta a mintákat, és ezeket a mintákat eltanulta. És persze, hát nem mutatott, olyan mintát látott, amilyet, azzal megelégedett, és hát természetesen ugye a csirkék voltak körülötte, és persze nőtt a madárka, amíg egyszer csak teljesen kifejlett sas volt, és föltekintett az égre, és a következőt látta, egy óriási nagy madarat látott, egy nagy sasmadarat látott ott elrepülni, és akkor miközben fölnéz, kérdezi a kakas, hogy te meg mit nézel? És akkor azt mondja a sas, hogy hát azt ott fönt, az micsoda? Ne törődj vele, az egy sas. Te csirke vagy, és az is maradsz. Persze most még lehet ezt lekövetni az ábrákon is, de az a lényeg, hogy ez a történet. És hogy mivel identitásban az volt, hogy ő egy csirke, nem is gondolta azt, hogy ő egyébként egy sasnak teremtetett, és a sas tulajdonságaival rendelkezik. És alapvetően lehetett volna sas, úgy értem, hogy viselkedhetett volna ezek után úgy, mint egy sas, de nem így, nem úgy viselkedett, hanem maradt csirke az ő gondolkodásában, mert ehhez szokott, elfogadta ezt. És szerintem itt megvárhatjuk, szerintem kb. Ennyi az egész. Míg csak nem, happy end, egyébként maga a történetben nincs külön egy olyan, hogy happy end, de alapvetően ez azt mutatná meg, hogy te nem egy csirke vagy, hanem te egy sas vagy. A te identitásod Krisztusban, igen, a te identitásod Krisztusban ő, akiben ott van a szellem gyümölcse, az ajándékok, a teljes vagy Krisztusban, és a te feladatod az, hogy újítsd meg az elmédet. Tehát ismétlen nem csirke vagy, sas vagy, és viselkedj sasként. Viselkedj sasként, mert arra hivattattál. Ámen.